díjkiosztás. Éjjel még kétszer telefonáltam. Emerenc állapota nem változott, nem volt rosszabbul, nem volt jobban. Mikor hazaértem, összevágtam pár marok húst egy tányérra, és visszamentem az iszonyatos lakásba. Az orvos ugyan azt mondta, szétszélettek az állatok, de afelől még hazatérhettek, hisz nem ismertek más otthont. Éjszaka van most, csend. Ha halálra riadtak is, azóta megjöhettek újra. Majd megfúltam a rothadás szagától, még benéztem minden mögé és alá, ám a lakás üres volt. Nem hallatszott semmi nesz. Hajnalban, mikor megint átfutottam, érintetlen volt a tányér a hússal, éjjel sem járt arra egy macska sem, pedig mennyire reménykedtem, holott így volt jó, hogy eltűntek, hogy nincsenek, de túl voltam én már akkor praktikumon, realitáson, saját érdekemen is. Csak fohászkodtam, legalább egy vagy kettő előkerüljön. És ha én kitakarítok és rendbehozok mindent, és Emerencet hazaengedik, legyen valaki-e azok közül, akiket szeretett. De mint a fertőtlenítő intézet emberei nem találtak sem élő, sem holt állatot, nem találtam én sem egyecsek közülük, soha többé. Mikor az ajtó beszakadt, mikor úgy érezhették, rájuk ront a világ, mind visszamenekültek a kiszámíthatatlanságba, a veszély és a halál közegébe, ahonnan Emerenc valamikor kiemelte őket. Soha többé még csak nem is ólálkodott macska Emerenc háza környékén, mintha valami titkos üzenet eliszonyította volna őket onnan. Önszántából nem ment az elpusztult otthon közelébe Viola sem, aki mindenkinél jobban ismerte az odavivő utat. Emerenc halála után hamar új gazdát talált a helyreállított lakás, de a kutyát nem érdekelte. Hiába villogott ki az előtérből a fény, mint valamikor. Hiába nyíltak újra minden tavaszon Emerenc ibolyái. Mindenütt kereste őt, ahol valaha együtt sétáltak. Csak otthon nem. Viola felismerte a vesztes ütközet csataterét, ha ott sem volt, mikor a harcot vívták. Az utca egyébként ezen a napon feltűnően hallgatott, mint amikor egy államfő nagybeteg és a megrendült nép előre gyászolja. Nem parancsra némán, de szíve indulatából. A kutya úgy feküdt a vackán, mint akinek átvágták a torkát. Meg se nyikkant, mikor levittük. A fejét sem emelte fel az utcán, rá sem nézett idegen kutyákra. Fiatal koromban sokat fényképeztem, kezdetleges géppel, tehetségtelenül. Ha visszagondolok a díjkiosztás napjára, úgy él bennem az emlék, mint annak a régi fényképnek a mása, amelyen valami optikai véletlen egyazon szeméről egyszerre két ellentétes mozgást rögzített. Anyámat kaptam le egyszer, és mikor elhoztam a fényképésztől az előhívott tekercset, nem akartam elhinni, hogy ilyen létrejöhet. Anyám, akit meg akartam örökíteni, jött is, meg ment is. A figurája kettős és ellentétes mozgásában fokozatosan hol nőtt, hol meg kisebbedett. Családom idegeneknek mutogatta ezt az azonos térben és időben lejátszódott, önmagától eltéphetetlen, de önmagának ellentmondó szellempillanatot. Ilyen lehettem a díjkiosztáskor. Bármi esett azokban az órákban, minden akciónak és gondolatnak megvolt bennem, és mögöttem és köröttem a tükörmása, de fordítva. Tömör nap volt. Hajnalban kezdődött a húsos tányér és az elbitangolt macskák ellenőrzésével. Emerenc lakásából felfutottam a kórházba. Nem voltam egyedül. Sutu megelőzött, Adélka is. Velük együtt éltem át a már feleszmélt Emerenc akkor már mindenki előtt nyilvánvalóvá vált engesztelhetetlen, bocsánatra nem is gondoló némaságát. Sutu termosszal ugrált, Emerencnek nem kellett a kávé, az üdítőse, semmi. Adélka a saját komatálán kívül még két másikat cipelt szatyorban, baráti küldeményként, az ezermester felesége főzött tyúk húslevest és brodaricsék madártejet küldtek. Emerenc fel se pillantott. Nem érdekelte sem üzenet, sem ajándék. Utóbb elmondta az ápolónő, egész délelőtt, délután zargatták a látogatók. Másnap nemzeti ünnep volt. Az emberek le akarták tudni a látogatást, de bárki kereste, hiába jött. Az utcabeliek kicsit sértődötten tértek haza. Rájuk se nézett az öreg asszony. Én nem vittem semmit. Figyeltem az órámat. Meddig ülhetek mellette? Nem is bosszantottam beszéddel, csak időnként megérintettem a lepedő alatt. Ilyenkor összerándult. Mással nem jelezte, hogy megérezte. Az orvos később ingerült lett, rákiabált Sutujékra, még mindig nem lehet tudni, ki kászálódik-e az öregasszony a sírból, de ha igen, egy valami már látható, nem óhajt a procedúrához tanút. Étetni, komatállal bombázni felesleges, rájuk se figyel, nem eszik, ami kell a fennmaradásához, megkapja injekció formájában. Ha igazán segíteni akarnak rajta, hagyják pihenni. Igaza volt. Mert Emerencnek suttoghatott bárki, mindenkivel úgy tett, ahogy velem. Beszorította szemhéját, hogy senkit ne kelljen látnia. Pupillátlan, halotti maszkhoz hasonlító ábrázata képét vittem magammal ünnepség előtt, mikor a kórházból hazarohantam, hogy felvegyem a fekete ruhámat, s valamennyire rendbe hozzam azt a dúlt arcot, ami visszanézett rám a tükörből. A dekrét nagy borítékja mindenféle hasznos mellékletet tartalmazott, vinnyettát a taxi szélvédőjére, hogy egészen a szőnyeggel bevont főbejáratig hajthassunk. Szerencse, mert alig tudtam járni. Nem szóltam én útközben egy szót sem. Az ünnepségen se sokat. Nem először történt meg velem, hogy amit kapok, olyan formában vagy olyan körülmények között jut el hozzám, hogy szinte belerokkanok. Ez történt akkor is, tanúsíthatják a portrék, amelyeket akkor készítettek rólam. Még mielőtt a díjátadás megindult volna, besodortak valami terembe, ahol a nagynap örömére lefényképeztek. Erre még abban a rendkívül zaklatott órában is felfigyeltem. Milyen tragikus, milyen komikus. A fotó, amit most valami hivatalos szerv majd megőriz, albumba kerülve irreális arcot örökít meg, egy antik mesehősét, aki látta a medúzát, és még ott a vonásain az iszonyodás. Halálos ágytól mentem én az ünnepére, hogy Emerenc nem fog meggyógyulni, annak az érzékeltetésére nem kellett nekem orvos, s hogy ennek valami módon én vagyok az oka, ahhoz sem. Emerenc nem azért nem lesz többé egészséges, járt az agyam, miközben azt mondtam köszönöm, miközben azt mondtam igen, hogy ne, nagyon, igazán, mert bámulatos szervezete ne volna képes arra, hogy átvigye még ezen a vizes árkon is, ha orvos látja el és megkapja a gyógyszereket. Másról van itt szó, amivel nem tud megbírkózni a tudomány, mert nincs köze terápiához. Emerenc nem óhajt majd megmaradni, mert élete összetartó kereteit és neve legendáját elpusztítottuk. Mindenki példája volt, mindenki segítsége, a mintakép, keményített köténye zsebéből galambként vászon zsebkendők suhogtak ki, papírba takart cukorkák. Ő volt a hó királynője, a biztonság, nyáron az első cseresznyeszem, ősszel a gesztenye koppanás, télen a parázs tök, tavasszal az első rügy a sövényen. Emerenc tiszta volt és kikezdhetetlen. Ő volt mi, valamennyien, a legjobb önmagunk, aki mindig szerettünk volna lenni. Emerenc örökké fedett homlokával, tóarcával nem kért senkitől semmit, nem szorult senkire. Mindenki terhét úgy vállalta, hogy egy életen át hallgatott arról, neki mi a terhe. És amikor mégis megszólalt volna, én bementem a televízióba szerepelni, és hagytam, leplezzék le élete egyetlen meggyalázott, betegség mocskolta pillanatában. Hogy lehetett volna bármikor is megmagyarázni őt, irgalma anatómiáját, amely állatokkal népesítette be a házát. Emerenc fegyelmezetlenül volt jó, meggondolatlanul nagylelkű. Csak egy másik árva előtt leplezte le árvaságát. Sose közölte, milyen egyedül van, míg, mint a hollandi, egymaga kormányozza titokzatos hajóját, mindig ismeretlen vizen, mindig ideiglenes viszonyulások szelében. Régen tudtam, minél egyszerűbb valami, annál kevésbé érzékeltethető. Emerenc most már soha életében meg nem tudja értetni senkivel, sem önmagát, sem macskáit. Bármit mond, azt a kiáradó bűz és a még el nem takarított szenny teszi hiteltelenné. És a körötte felhasználatlanul maradt csirke és kacsa tetemek és bomló halak és főzelékek csak azt igazolják, ami sose volt, hogy eszelős, nem hogy a test hagyta vasakaratát cserben, hiszen az agyvérzés után hogy tudott volna tisztálkodni menni, vagy elrendezni, feldolgozni, szemétre vinni a maradékokat. Orvosi csoda, hogy időnként mégis kikúszott, vagy eleinte még bevette az adományokat. Emerenc egy egész közösség előtt vált hiteltelenné. Egy hosszú élet munkáját rombolta szét a tulajdonképpen udvariasan enyhe és szinte azonnal javulni kezdő embólia, amely kiverte a kezéből a nagy nyírfa seprőt. A díszteremben egyébként annyi rokon és családtag áradt be másokkal, hogy nekem nem is jutott szék. Ennek külön örültem, mert nem fogott engem semmi hely most. Vártam, hogy mondják már ki a nevemet, lépjek el a díszasztal előtt, átvessem a dobozt, és mehessek a büfébe, azt mímelni, eszem valamit. Sietni szerettem volna én. Azt éreztem, ha Sutu vagy Adélka vagy bárki feleszmél és elvégzi helyettem azt, ami elvégzése nélkül nem merek többé Emerenc szemébe nézni, nem csak ő hasonlik meg önmagával, én is. Sokáig együtt voltunk. Ez volt életemben a legnagyobb protokoll. Ennél csak az esti fogadás volt fényesebb, de az is furán sikerült, az is rímelt egy régi gyerekkori ábránt képre. Mindig szerettem volna nagyon hosszú ruhában, nagyon sok lépcsőn úgy felmenni, hogy többen figyelnek. Délceg vagyok, megnézni való. Ha van fals járás, ahogy van fals hang, én falsul jártam aznap este, görbén, boldogtalanul. Elbotorkáltam a lépcsőkön, kezet fogtam, akivel kellett, aztán egy oldallépcsőn kisiettem a parlamentből. Annak a biztos tudatában, hogy ha a kórházba ugyan beengednek, még megjegyzést se tesznek a ruhám miatt, de ha pucéron ereszkedem mellé, vagy kérek kölcsön egy királyi palástot, Emerenc egyik öltözékben sem fog rám pillantani. Ha visszagondolok arra a napra, a díjkiosztáséra, egyetérzek a tehetetlen keserűség eleven emléke mellett, hogy nagyon fáradt vagyok egész idő alatt. Egy óra felé végeztem, ahogy hazaértem, átöltöztem munkaruhába, és a takarító eszközökkel elindultam Emerenc otthonába. Nem hagyom rajta a szégyent, nem lesz itt szükség a fertőtlenítő intézetre. Mire az megjelenik, én már mindent kihordtam, ami nem odavaló. Ma ünnepszombatja van, hold biztos, hogy el tudom végezni a munkát, mert az egészségügyi dolgozó ilyenkor már megkezdte az ünnepet, s utána, ha kiszáll, rendet talál majd, és tisztaságot. Lekoppant a veder a kezemben, amikor a fertőtlenítő embereit ott találtam az előtérben. Cigarettáztak. Csak egy mondatot felejtett el közölni az orvos, hogy az intézet azonnali eljárást rendelt el, a butorzat megsemmisítésével együtt, egészségügyi és városvédelmi indoklás alapján teljes kártérítés mellett. Elképedve álltam előttük. Olyan lehettem, mint a szomorú bohóc a cirkuszban, kifestve, hisz épp csak ruhát váltottam. Megviselt arcomon ott volt a smink, a hajam még mindig ünnepi csigákban. Tehát kivállalja, kivállalhatja annak a lehetőségét, ami itt készül. Csak nem képzelik, hogy elpusztíthatják valaki otthonát, mint a vandálok. Szó sincs ilyesmiről, felelte az egészségügyi részleg vezetője. Előbb takarosan megtisztítanak mindent, eltüntetik a szennyet, lesikálnak padlót, bútort, falat, aztán elégetik, ami mocskos vagy fertőzött. Ne tessék azt a vödröt lóbálni és kísérletezni semmivel, kérem. Itt nem olyan a helyzet, hogy el lehetne maszekolni. Ez profi munkát igényel, hatóságit. A hölgy, mint a család megbízottja, aláírhatja, hogy igazolja, az eljárás a szabályok tiszteletben tartásával folyt le. Voltak éppen a betegnek kellene, de mondják, nincs magánál. Így a hölgy szíveskedjék vállalni, mint momentán jogi képviselő. Tessék ellenőrizni, helyes-e a leltár, mert a tulajdonos térítést kap a megsemmisített tárgyakért a fővárostól. Tiltakozásnak nincs helye, ne tessék vitatkozni velünk, ez határozat. Sarkon fordultam. Hazarohantam telefonálni. Most elfben megtaláltam az alezredest, hazajött az ünnepre az üdülőből, de nem tudtam vele beszélni, mert a hívás idején már útban volt Emerenc lakása felé. Nagyjából egyszerre érkeztünk vissza. A hatóságiak már takarítottak. Iparkodott mind a hat, gumikesztyűben, kötényben, állarccal. A folyékony, romlott valamit összelapátolták, bedobták egy klórszagú, tartályos egészségügyi kocsiba. Valami vegyszeres vízzel töltött locsolóval végigmostak mindent, fel is sikáltak. A butorokat kivitték a kertbe. Ott terpeszkedtek Emerenc ápolt gyepén, a ragacsos székek, az összerondított laverszit. A szekrényeket, a viszonylag sértetlen vagy már fertőtlenített tárgyakat távolabb húzták a többitől. Kint láttam az orgonabokrok előtt anyám próbababáját is, a beleszurkált arcképekkel. Olyan volt, mint egy vízió. Ami mocsokba hult papír, gusztustalan iromány vagy szennyezett ruhadarab volt, azt a laverszitre halmozták, a régi naptárakkal, újságokkal, dobozokkal, és saját Emerencnek dedikált könyveimmel együtt, amelyeket kisenyitott, de megkövetelt. Mikor már bent is kiürült minden, és a kiválogatott bútorokat és tárgyakat végképp elkülönítették a pusztulásra ítéltektől, jegyzőkönyvet vettek fel a selejtezendőkről, aztán lelocsolták a laverszitet meg a székeket benzinnel, és felgyújtották. Viola jutott eszembe, még a tüzet néztem. Ott nőtt fel, ezen a bútoron, és az öregasszony is ott pihent meg mindig, hiszen ez volt az ágya, és ott ültek valamikor, semmikor, mindenkor, a macskák is, mint fecskék a dróton. Égtek Emerenc cipői, harisnyái, fejkendői. Az alezredes most először viselkedett úgy, mint egy rendőr, egy nyomozó. Mielőtt hozzájárult volna a megsemmisítéshez, átvizsgált minden tárgyat, mérlegelte, mi az, ami mégis megmenthető, személyesen húzta félre, ha kikerülhette a mágját, kiürítette a fiókokat is, a konyha egyetlen tárgy híján már színüres volt. Annak minden falát megsúrolták, fertőtlenítették. A hajdani bútorzat egy része a gyepen szégyenkezett, más része lángolt. Akik az utcán arra jártak és benéztek, megtorpantak. Nézték a kertben a mágját. Úgy kellett a bámészkodókat elhessenteni. Most már nem volt a konyhában más, csak a páncélszekrény, ami a belső szobába vivő ajtót eltorlaszolta. Ajtaját kifeszíthették a nyilas időkben. Fémtábla hirdette róla, hogy idősbb Grossmann Imre acél árugyárában készült. Nem állt benne semmi, csak csuprok. Azokat már kivették. Ha volt ékszere vagy készpénze Emerencnek, az eltűnt a tűzben. Fiókban nem találtuk. A kárpitozott székek réseiben meg nem nyúlkált egyikünk sem. Azt Józsi öcsém fia annak idején átkutatta. Mikor ebédidő tájt, az emberek úgy érezték, eltüntettek minden fertőző holmit, és nekifogtak volna a belső szobának is a konyha után, az alezredes átvette a vezetést. A fertőtlenítők boldogan elfogadták az érvelést, a másik szoba már csak azért sem lehet veszélyes sem a tulajdonosra, sem a lakótársakra, mert a mozdíthatatlan páncélszekrény Emerencet is elzárta a saját benti tárgyaitól, és állat vagy élősdi se férkőzhetett az ajtót légmentesen beborító óriás tárgy mögé. A nemzeti ünnep miatt megnyúlt hosszú víkend beállóban volt, a brigád egy szóra megértette. Eddig hasznos és jó munkát végeztek, de minden további már felesleges. Az alezredes itt szolgál a helybeli rendőrségen, ismeri Emerencet, úgy gondolja, a másik szobát érintetlenül kell hagyni mindenképpen. Elég sok lesz kiheverni a tulajdonosnak, hogy a konyhája meg testi holmia nagy részét elégették. Ő személyesen győződik meg majd róla, hogy van-e még tennivaló, ha esetleg volna, betelefonál a járványügyibe, további intézkedést kér. Ha nem teszi, az annak a jele mindent rendben talált. Addig is az én nevem mellé adott aláírásával igazolja, hogy a felelősséget a kerületi rendőrség nevében átvállalta. Mindenki örült. A brigádvezető úgy ítélte, ő sem lát további veszélyforrást, az alezredes elgondolása reális. Azt még megtették, hogy nagy veselkedéssel elmozdították az ajtórésből a páncélszekrényt, hogy jó lélekkel elmondhassák, nem hanyagoltak el semmit. Az ajtónak nem volt kulcsa. Betörni sajnálták. A fa állaga, a semmit nem kopott hófehér lakk azt jelezte, az alezredes, alhagy nagykorabeli látogatása óta Emerenc el nem húzta innen ezt a szekrényt. Nem járt a belső szobában. Elmehetnek. Ott nem lehet élelem, féreg. Ott évtizedek óta nem tartózkodott senki. Elköszöntek, elmentek. Közben befutott Józsi öcsém fia is a kórházból. Rémülten bámulta a még lángoló mágját. Közölte, Emerenc változatlanul van. Legnagyobb baj most nem is a szíve, hanem a passzivitása, ahogy nem segít az orvosoknak, s azt érzékelteti, neki minden mindegy, történjék akármi. Egyébként parlamenti üzenetem eljutott hozzá, és a kezelő orvosa azért nyugtalan, mert arra sem szólt semmit, pedig látszott rajta, hogy érti, de nem érdekelte. A parlamenti üzenet. Gondolkoznom kellett rajta. Nehéz volt bármire is koncentrálnom egy csak nem teljesen elpusztult otthon, fertőtlenítő szagú előterében, míg valamivel távolabb füstölt Emerenc múltja, a mágjára dobált, rengeteg emléket őrző párnák, fakanalak, naív és ómódi háztartási eszközök. Hirtelen azt sem tudtam, elhoztam-e a díj dobozát abban a lelki állapotban, amiben az eseményeket átéltem délelőtt. Az bizonyos, hogy volt a fényképezés után még egy irreális mozzanat, egy kollégámmal együtt egy külön terembe ültettek, és a televízió munkatársa arról faggatott, mit gondolok, kinek köszönhetem, hogy megélhetem ezt a napot. Én azt feleltem, például Emerencnek is, aki mindent elvégzett körülöttem, ami visszafogott volna az írástól, hiszen minden látható eredmény mögött áll egy láthatatlan személy, aki nélkül nincs életmű. A kórházban a nővérek hallották a riportot, mondta Józsi öcsém fia. Az egyik befutott az öreg asszonyhoz. Elmondta neki, róla beszélnek, sőt, a fülére illesztette a kis rádiót. Legalább a legvégét hallja még. Emerenc közönösen nézett, megjegyzést se tett. Persze rengeteg gyógyszer van benne, az is lehet, ezért hallgatott. Én mást hittem. Hogy Emerenc nagyon jól értette, amit hallott, de fikarcnyit se törődött vele. Világéletében gyűlölte a nyilvánosságot és a polírozott szavakat. Lettem volna mellette az oroszlán torkában, a koponyák hegyén, de nem voltam. Akkor bezzeg egyedül kellett állnia, ami rájött. Hát most nem érdekli, mit fecsegek. Fecsegni könnyű. Én majd a ravatalon is felnézek, és a temetés alatt azt számolom, hányan jöttek el. Emerenc ismer, mint a tenyerét. Tudja, nincs olyan idegrendszeri megrázkódtatás, ami közepén én ne tudnék fogalmazni. Józsi öcsém fia búcsúzott, sietett haza a családjához. Mielőtt elment volna, sután, de rokon szemmel vigasztalta a megsemmisült konyha az én jövendőbeli örökségem elvesztése miatt. Ami elégett, mondta, bizony az én károm. Ez addig nem is jutott eszembe. Igazán nem volt jó kedvem, de elnevettem magam. Oda az örökség fele. Pech. Ketten maradtunk a kispadon az alezredessel. Az ezermester szép fiatal felesége, aki mindig kedves és figyelmes volt mindenkihez, hozott nekünk kávét. Egyikünk sem itta meg. Csak néztük. Kavargattuk. Hú, Hogy jutott mindez idáig? Kérdezte végre az alezredes. Istenem, hát miattam? Csődöt mondtam. Még jól is esett rázúdítani a részleteket, mi hogyan történt, míg ő Visegrádon az erdőket járta. Ha őt megtalálom idejében, sok mindenre nem kerül sor, vagy legalábbis nem így, ha már én cserben hagytam Emerencet, ő bizonyára megosztja vele azt az órát, azt az egyetlen egyet, amikor valóban segítségre szorult. Nem tett megjegyzést, volt olyan ízléses. A továbbiakban nem vádolt, nem is vigasztalt. Megkérdezte, mi a tervem. Semmi. Ha megél, elhozom az öregasszonyt magunkhoz, és a külföldi utat lemondom. Mi 3 nap múlva indultunk volna Athénba, a Görög Írószövetség békeülés szakára kiküldött magyar delegáció tagjaiként, és úgy terveztük, maradunk még 2 napig a tengerparton. Ez lett volna a pihenés, de az események elsodorták. Még egyszer nem bukom meg. Ha soha nem látom többé Athént, akkor sem. Dühös lett, rám kiabált. Elég hibát követtem el, most még zavart is keltenék? Nagy öröm az a hivatalos szerveknek, ha a kiküldött nem érkezik meg, a fejét is törheti. Mi történt, talán utazni sem engedik? Ne keverjen bele az országot az én magánügyeimbe. Tessék el utazni, semmi értelme annak, hogy maradjak. Ha az öregasszony holnapra meghal, nincs mit kivédenem. Ha holnapig még él, az orvos szerint szinte bizonyos, hogy életben is marad, és meg fog várni. Egy kurta hét semmi, az alatt ő majd intézkedik, utána néz a dolgoknak. Itt pótolni kell az ajtót. A kényszer selejtezés árát kihajtja a hatóságból, Emerenc elleni hivatalos feljelentésről szó sem lehet. Ha egy béna test nem mozdul, és egy béna kéz nem tud rendet rakni, az nem bűn, csak szerencsétlenség. Az öregasszony nem örömből veszélyeztette a közegészségügyet. A bútort is megszerzi neki, szebbet, kényelmesebbet válogat össze a réginél az állami raktárból, ami az örökösök nélkül elhaltak felszámolt otthonait egyesíti. Ne egyezkedjen velem, a külügyi kapcsolatok fontosak. Ő vállalja az Emerenc melletti ügyeletet, mi meg a férjemmel végezzük, amit mesterségünk megszab és az ország megkíván. Mire visszatérünk, Emerenc szervezete véglegesen döntött. Ha valóban képes a gyógyulásra, már lábadozik, ha nem, megvárnak a temetéssel. A másik szobát ráérünk kinyitni, ha megjöttünk. Ezt az immár üres ajtórést még ma bedeszkáztatja. Ünnep után megküld a rendőrségtől embert, aki felnyitja a benti zárat, és arra az ajtóra is lécet tétet addig. Ha bemegyünk, eldől, kell-e odabenn is komolyabb takarítás. Nem hiszi, nem használta azt a szobát, soha Emerenc. Végre hazamehettem. Úgy téptem le magamról a ruhát, mintha lángolna. Nem is ebédeltem. A kutyát akartam ellátni, de a férjem már kísérletezett az étetéssel. Viola éhségsztrájkba kezdett. Az utcán csak vánszorgott mellettünk, ahogy végzett a fáknál, haza akart jönni. Nem ugatott, nem ivott. A válság most már kibontakozott. Nem tudtunk ellene tenni semmit. Viola a maga módján válaszolt a történtekre. Egyébként én sem ebédeltem. A parlamentben ugyan raktak a tányéromra bőven, de én ott nem tudtam nyelni, és értelmetlen válaszokat adtam fel nem fogott tartalmú kérdésekre. Egy darabig feküdtem a kanapén, aztán felpattantam. Azt éreztem, ha nem én őrzöm Emerencet, meghal. Csak én védhetem ki azt az iszonyatot, amiben mindketten fuldoklunk. Felrohantam a korterembe. Emerenc magánál volt. Az orvos mosolygott. Azt mondta, már valamivel erősebb. Beszélni is elkezdett. Azt mondta az ápolónőnek, takarja be őt tisztességgel, mert nem tűri a mesztelenkedést. Később fejkendőt követelt. Adtak neki egy műtős sapkát. Abban ugyan sajátságosan fest, de nyugodt. Azt hiszi, kezd kifele kapaszkodni a gödörből. Egyébként hozzunk be neki ágybeli holmit és egyéb kórházi kelléket, mert minden nélkül érkezett. Alig mertem ránézni, nem csak a történtek, önmaga miatt is. Elképzelhetetlen látvány volt a műtős sapkában. Nem amiatt, hogy nem, hanem mert igenis illett a fejére. s mindjárt láttam is Emerencet, mint nagy professzort, ahogy végre kifejti fel nem használt dacos, valódi képességeit. Hallgattam, mit mondhattam volna. Nem tartozott az orvosára, hogy nincs törölközője, hálóinge, semmije már abból, amit a szekrényében őrzött. Ami még megvan, lucsog a fertőtlenítőtől, s a gyepen párolog. Ha a saját, általa szemérmetlennek nevezett fehér neműmből hozok be, gyanakodni kezd. A törölközőimet ismeri. Nekem nincs lembászon, hol mint neki. Hát majd kitalálok valamit. Ahogy beléptem és megismert, arcára húzott egy kéztörlőt, mint a halotti leplet a királyok, akik a királytükör utasítása szerint rejtik el az udvar szeme elől agóniájuk mimikáját, holott láthatólag szó sem volt haldoklásról. Elevenebbnek hatott, mint akár reggel is, éppen csak engem nem óhajtott látni többé. Hát így is jó. Hazabaktattam. Előzőleg benéztem Sutu bódéjába, kértem, ha bemegy, vigyen Emerencnek valami szerinte megfelelő felszerelést, törölközőt, toalettszereket, hazudjon valamit, miért nem az Emerenc sajátját hozta el. Sutunál társaság volt, az utcabeliek próbálták meg összeegyeztetni, ki mikor menjen be, és mit főzzön a betegnek. Megint hazamentem. Otthon lestem, mikor érkezik meg az alezredes embere bedeszkázni a konyhaajtót. Tudtam, bármikor jön, addig kell várnom, míg legalább azt az egy valamit tisztességesen ellenőrzöm. Teherbírásom végképp a végéhez közeledett. Már körök meg vonalak ugráltak a szemem körül. A lelkem üdvösségét odaadtam volna, ha valaki megráz, és azt mondja nekem, mit sikoltozol, rosszat álmodtál. Egyre azt éreztem, nem lehet valóságos, ami most velünk történik. Ennyi és ilyen minőségű élmények nem záporozhatnak az emberre. A civil ruhás rendőr aránylag hamar megjött a deszkákkal. Mióta én élek, már nem szegeznek, hanem bekapcsolnak koporsót. Mégis úgy hatott rám, mintha koporsót szegeznének, mikor felerősített az ajtófélfákon 4-4 deszkát keresztben hosszában. Sok minden temetését idézte a kalapács, egy létforma végét, egy otthonét, az Emerenc szága fináléját. Lassan indulnom kellett volna a parlamenti ünnepségre. Úgy éreztem magam, mint akit mozsárban megtörtek, alig bírtam felöltözni. Előzőleg még beszóltam a kórházba. Emerenc állapota megint javult egy cseppet, erős idegcsillapítót adtak neki, már aludt. Antibiotikumot is szed, reménykedjünk. Egyébként, ha ébren van, alig beszél, és valahányszor vendégek közelednek az ágyához, leborítja arcát a kéztörlővel. Sokan járnak nála, kicsit túl sokan is, folyton rezegtetik körötte az infúziót. Emerenc él, javul, akkor hát készülhetek életem szép, fényes estéjére. Elő a megfelelő ruhát. Nincs maszkmester, aki az én arcomon aznap javítani tudott volna. Mikor a parlamentben az első ismerősnek azt mondtam, sajnos nem vagyok megfelelő állapotban, nem kellett magyarázkodnom, mindjárt elhitte. Senkit nem lepett meg, hogy eltűntem a nagy teremből, amely ezen az estén olyan volt, mint a csillagos nyári ég. Tüzelt a sok kitüntetés, az ékszerek, a mindenhonnan felém sugárzó csillárkoszorúk fénye, visszaragyogott a padló tükörében. A régi bálok lehettek ilyenek, de én csak menni akartam, minél hamarabb hazamenni, és otthon belebújni az ágyba. Holnap már többet tudok, az ítéletemet. Ha Emerenc meghalt, akkor nincs menekülés. Ha él, az a hatalom, amely eddig sosem engedett elsüllyedni, még egyszer legeslegutoljára megtart, saját örvényeim felett.